érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just cynical, how about you kill me? Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, 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 come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. Oh, oh, oh. It's alright, it's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power, and you're really someone. Just to let you know that.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Mai vendégem egy olyan sportoló, aki újra bebizonyította, hogy az emberi teljesítő képesség határai jóval messzebb vannak, mint hinnénk. Legutóbb pályacsúccsal nyerte meg az Ultra Balatont, Magyarország egyik legismertebb és legkeményebb ultrafutó versenyét. A Szabadidő magazin mai vendége Bódis Tamás. Szia, köszöntelek!
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Valakinek a Balaton egy nyári emlék, neked most egy pályacsúcs. Milyen érzéseid vannak most pár nappal a verseny után?
Gyakorlatilag az elsőnek is megnyugodtam, mert egy periódus véget ért. Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és egy ilyen kis megnyugvás van bennem, és egy ilyen elégedett érzés, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé, talán még egy kicsit jobbat is.
Egy pályacsúcsot futni egy különösen nagy dolog. Mikor érezted először verseny közben, hogy ez meg lehet? Mert jól mondjuk el, hogy ez 209 kilométer, te pedig 15 óra 44 perc és 45 másodperc alatt teljesítetted ezt a távot. Ráadásul több mint 2 órával, ha jól tudom, hamarabb értél célba, mint a második helyezett szlovák Mihály Szula.
Közel 2 órával.
És ez olyan 4.30-as kilométereket jelentett
körülbelül? 4.31-es kilométerekkel kellett haladni folyamatosan. Azért ez nem annyira egyszerű, hogy mikor éreztem. Én már pályafutásom alatt azért én is buktam el, és tudom, hogy az utolsó pillanatig menni kell, soha nem lehet a zsebbe tenni. Bármikor a végén eleshetek, meghúzódhatok, vagy bármi, akár egy autó előtűző ügye, mivel úton közlekedünk, mi sem bizonyíthatná jobban, hogy egyszer el is estem 70 kilométernél, és majdnem a nyakamon átment a biciklis, de 200 kilométertől talán már nagyon éreztem, hogy ez úgy zsebben van. Ezt előre annyira nem tudja az ember. Van egy cél, egy álom, hogy milyen időt az én fejemben egy 15 órával kezdődő idő volt, és ennek megfelelően elindul a sportoló, elindultam én is ennek megfelelően, és próbáltam egy egyenletes tempót tartani. És amikor elértem már a 200 kilométerhez, nem volt semmi olyan nagyobb megtorpanásom, akkor úgy már nagyon éreztem, hogy meg lesz. De addig nem akartam elbízni magam.
De ezt abszolút célnak tűzted ki, hogy most pályacsúccsal szeretnéd teljesíteni, mert azért az Ultra Balatont már megnyerted többször. Vagy most milyen céllal mentél neki az idei versenynek?
Igen, már 3-szor sikerült megnyernem. Abszolút pályacsúccsal egyébként, de 15 óra 59 perc 50 másodpercre lőttem be, vagy a 4.35-ös ezreket, azonban közben egy kicsit fordult, jobban ment, én sem gondoltam, úgyhogy mondom, akkor miért ne toljuk meg egy kicsit jobban a végén, hogy egy kicsit nehezebben megdönthető legyen ez a pályarekord. Valahogy egyébként aki ismer, azt tudja, hogy valamilyen kihívást keresek mindig egy versenybe, és most nem akarok így nagyképűsködni vele, de hogy azért figyelgettünk hátrafelé, és láttam, hogy gyakorlatilag a versenyhelyzet nem alakult ki. Így muszáj volt önmagammal szemben versenyezni. Ezért is sikerült most ez így.
Ez érdekes, amit mondasz, melyik nehezebb önmagaddal versenyezni, vagy hogyha azért van egy olyan versenyző mögötted, aki azért tud húzni, vagy tolni előre?
Amikor önmagammal kell versenyezni, akkor az nyugodtabb, szerintem sokkal könnyebb, mivel hogy ott én döntöm el, hogy akarok magammal, vagy nem akarok, és ha úgy döntök, hogy megállok, és elengedem azt az időt, akkor elengedem. Azonban, ha jön mögöttem valaki, mint márciusban volt egy ugyanegy ilyen balatonfutó versenyem, csak 4 nap alatt kellett futni, ott volt egy külföldi versenyző, ott nagyon-nagyon meghajtott, tehát azért ott más jellegű volt, és így kijelenthetem, hogy nehezebb az, amikor jön valaki, vagy csatázik el, ugyanakkor izgalmasabb az egész, izgalmasabbá teszi a versenyt, és ez sem feltétlen rossz egyébként, mert ezért csináljuk ezt az egészet.
Na de hát azt is mondjuk el egyébként, hogy ugye te itt 6 napon belül teljesítettél 2 nagy versenyt, mert ugye a Kassa-Miskolc ultramaratont is megnyerted, az 118 kilométer volt, azt 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt futottad le, hogy lehet tényleg egy héten belül 2 ilyen nagy versenyt teljesíteni.
Erre mindig azt mondom, hogy edzés. Rengeteget edzek rá. Van, amikor 5-6 órákat futok naponta, tehát ez 2 vagy 3 edzésből tevődik össze, jelen állásban még csak 2-szer megyek ki edzeni. Ezen kívül még azért vannak erősítő edzések, meg hát elsőre nekem sem így volt, azért van egy kőkemény 10 év mögöttem. Ez alatt, ez mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos ebbe a futásban eltöltött időt jelentés. Nem nagyon voltak olyan nagy kihagyások benne. Az elmúlt 2 évben talán még 1-2 fokkal magasabbra tudtam emelni, voltak benne kenyai edzőtáborok, tudtam még többet erről az egész futásról tanulni. Ugyanakkor azon dolgoztam ebbe az elmúlt 2 évben, hogy egy olyan frissítést próbálják kitalálni, ami nagyon egyszerű, ami nagyon jól tudja támogatni a testet. Ez nem olyan, hogy most külön alapanyagokat találok ki, csak hogy megfelelő mértékben mikor, mit és mennyit, ezeket egyszerűsítem az egészet, úgyhogy ennek az egésznek az elegye volt ez a futás most. Meg hát van egy fájdalomtűrő képesség, amit el kell bírni. ebben a sportban nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, és bírjuk a fájdalmat, mert ezek hosszú órákon keresztül ott lesznek, és muszáj menni ennek ellenére is.
Mi volt a legnehezebb szakasz számodra, fizikálisan, mentálisan?
Tudom, furán hangzik, de annyira nehéz rész nem volt benne. Olyan sima futás lett az egész, de talán a meleggel kellett leginkább megbirkózni. Körülbelül 20 kiló jég ment el a hűtésemre, ezt ugye a kísérőn folyamatosan keverte, volt egy kocsis háttér is, ott bekeverték kulacsokba, és amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor folyamatosan próbáltam magam hűteni a fejemet, a nyakamat, sáv volt rajtam. Így nem nagyon tudnék így a szakaszra így lebontani, hogy most megdőltem, vagy bármi, inkább a meleggel küzdöttem a 11 és délután 5 órás időközben.
Említetted a frissítőket is, na ezt hogy néz ki, ez engem nagyon érdekel, mert látjuk versenyeken, hogy kísérik a futókat mondjuk biciklivel vagy autóval, ugye te is mondtad, téged is kísértek. Mennyi időközönként kell mondjuk magadhoz venni frissítőt? Nyilván gondolom te nem is nagyon állsz meg, minél jobb időt szeretnél, pláne, hogy minél jobb időt szeretnél futni, hogy néz ez ki?
Igen, első körben is én nem állok meg. Nagyon sokan, akkor odaérek egy frissítőpontra, akkor mondják, gyere, frissíts valamit, és akkor mutogatjuk, hogy itt a biciklis, itt nekem minden meg van teremtve, innen elveszük, nem nagyon szoktunk a pontokon ezért megállni, még csippantani is próbálok úgy menet közben, megfogom a kis kezét a ott lévő rendezőnek, és akkor ugye oda tartom a csuklómhoz. A frissítés az pedig úgy néz ki, hogy van mellettem, ugye most arról beszélünk, hogy ez egy A-ból B-ből futó verseny, meg van engedve, hogy egy biciklis ott van mellettünk, és folyamatosan előttünk vagy mögöttünk haladjon, azonban annyira mellénk jöhet a biciklis, hogyha valamit szeretnék tőle kérni, akkor vagy ideadja, vagy pedig én elveszem magamnak. A biciklire kettő kosár fel volt erősítve előre és hátulra, a hátsó kosárba volt egy ilyen kis puha falú hűtőláda, ebbe bepakoltuk a különféle italokat, és én, amikor szerettem volna onnan valamit, akkor intettem a kezemmel, hogy gyere elém, és akkor kivettem onnan valamit, és visszaraktam. De volt, amikor éppen beraktuk az első kosárba, intettem a kezembe, voltak erre kézjelek, mert azért eljön az a pillanat, amikor az ember nem szívesen beszélget, magyaráz, és akkor egy kézjellel csak intettem, ő folyamatosan figyel, ideadta a kezembe a jeges vizet, és öntöttem. Ezek volt, amikor 5 percenként, volt, amikor 10 percenként. Attól függ, hogy árnyékos részen tudtam futni, nem tudtam. Amikor már így nagyon sütött a nap és fölöttünk volt, akkor nagyon sűrűn ment ez a dolog. Az étkezés pedig főként energiagélekkel történik. Ezek ilyen különféle nagyságú, most 100-as vagy 160-as gélekről beszélünk, izotóniás italokról, sótablettákról, ugyanakkor itt most én ezt máshogy oldottam meg, nem szeretnék úgy nagyon sokat még erről beszélni, de van egy saját frissítési termékünk. Ennek az egyik fő tesztelése volt ez az Ultra Balaton, ami nagyban megsegítette ezt az egészet, hogy ne kelljen annyira szétszórni, hogy 5-10 percenként különféle tablettákat vagy ásványi anyagot próbáljunk a testnek adni. Úgyhogy körülbelül így, ha elfogyott valami a biciklisnél, akkor volt egy autós kísérőnk is, akkor a biciklis oda ment az autóshoz, vagy előre már telefonált, hogy mit készítsen elő, és akkor mindig feltöltöttük a biciklin lévő kosarakat. És akkor így szépen haladtunk, mint a gyorsvonat.
Mondtad ugye az étkezést, ilyenkor szilárd táplálékot nem is nagyon tudtok magatokhoz venni, ugye? Tehát csak ezekkel a gélekkel tudjátok pótolni az energiaveszteséget.
Én nem nagyon tudok szilárdat tenni. Azért azt kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy 200 kilométer, durván 200 ezer becsapódás, 200 ezerszer megmozdul a gyomor, és ugye ez egy gyomor, ami ilyen sokat mozog és lötyög, ott azért a felszívódás, a gyomor, a bélműködés az már nem olyan egyszerű, tehát pont ez, amit mindig is mondok, és hogyha valaki megkérdezi, hogy a gyomorra nagyon vigyázni kell menet közben, mert ha az leáll és nem jól működik, akkor nem jó az energiafelszívódás, és akkor lassulni fog a test, problémák fognak keletkezni, hogy inkább ilyen gélálakú és folyékony állagú szénhidrátot szoktunk bevinni. Legalábbis én.
Igen, sok futónál látjuk, hogy mondjuk rosszul is lesznek verseny közben,
igen,
vagy,
igen.
Vagy mondjuk utána is. És mondjuk verseny előtt mit teszel, vagy milyen táplálékot viszel be? Ugye, ha jól tudom, pénteken reggel indultatok 7-kor Balatonfüredről, ilyenkor a verseny előtt mit tudsz fogyasztani?
Hát ugye próbálok mindig egy nappal leérkezni a verseny helyszínére. Ilyenkor inkább ilyen tésztafélét szoktam enni, azokat sem úgy, hogy egyszerre sokat, hanem mondjuk 2-3 adagokba elosztva, pont ezért, hogy a gyomromra vigyázzak, és próbálom nem nagyon későre kitolni az étkezést, az utolsó vacsorát, mert akkor nem lesz olyan jó pihentető az alvásom. Ugye ez a másik legfontosabb, hogy a verseny megelőzően tudjak nagyon jót pihenni, úgyhogy inkább ilyen tésztafélét szoktam verseny előtt fogyasztani.
Te a betonon való futással hogy állsz? Mert itt is azért nyilván elég hosszú szakaszt kellett betonon megtenni. A nagyon sok sportorvos óvaint egyébként a betonon való futástól. Nem tudom, te hogy állsz ezzel? Volt-e bármilyen tért problémád esetleg, vagy fizikális problémád, vagy van mondjuk akár olyan futócipőd, vagy eszközeid, amivel azért ezt tudod picit tompítani?
Gyakorlatilag nincs speciális a futócipőm, mint az összes többi futónál, akit látunk, akár Margit-szigeten, vagy bárhol. Én is ugyanazokat a cipőket használom. Van egy márka persze, amihez ragaszkodok, vagy bevált, de nekem itt is inkább az a legfontosabb, hogy amikor beledugom a lábam, akkor az kényelmes legyen. Ne törje sehol a lábamat. Az, hogy betonon való futás, én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a technikán, hogy teszem le a lábam, hogy rugaszkodok el, mennyire dőlök bele a futásba, mennyire csapom oda az aszfalthoz. És ha valaki ezt jól tudja csinálni és foglalkozik vele, akkor ennek a sérülésnek a feszélyét csökkenti. Nekem soha nem volt problémám a térdemmel. Volt már a lábommal probléma többször, eleinte, amikor elkezdtem az egészet, vagy éppen nagyobb távokra váltottam, de akkor soha nem a térdem, vagy az adott helyen volt a probléma, hanem inkább a derekamból sugárzott a combomba, vagy valami ilyesmi. De ezt is lehet kezelni erősítésekkel, úgyhogy... Ja, és akkor vizsgálták ugye a térdemet, ott pedig megállapították, hogy tök jó ott minden, tehát hogy nincs nagy kopás, sőt semmilyen kopás nem látható, nem is mondanák meg ebből a vizsgálatokból, hogy én futok, vagy hogy ilyen mennyiségben, vagy mértékben. És azért 7-8 ezer kilométert évente lefutok.
Azt, hogy milyen technikával futsz, azt mennyire figyelted korábban, vagy ezt beállítottátok, mert ugye vannak olyan helyszínek, ahol csinálnak ilyen futóelemzéseket, akár mondjuk tényleg a boka tért mennyire van terhelve, vagy hogy csapod oda mondjuk tényleg a lábadat az adott talajhoz. És sok ember azt hiszi, hogy a futás az olyan egyszerű, hogy elindulsz. Csak hogyha valaki tényleg azért nem jó technikával fut, vagy nem a megfelelő módon, akkor azért tud sérüléseket okozni. Te erre mennyire figyeltél? Mert hogyha ilyen hosszú távokat futsz, azt gondolom, hogy azért fontos a jó futótechnika.
Igen, amikor én belecsaptam ugye 2018-ben ebbe az egészbe, hogy elhatároztam, hogy akkor most egy magas szinten fogom ezt az egészet űzni, akkor az elején nagyon figyeltem erre, de valamilyen szinten szerencsém is volt, mert a gyerekkorból szerintem én áthoztam. Ha megfigyeljük a kisgyerekeket, akik így még a játszótéren futnak, akkor ők, nekik van egy ilyen tökéletes mozgásuk. Ő nekik nincs az, hogy sarkasan, meg nem jól engednek, ők egyből jól csinálják. És ha ők elkezdenek menni atlétizálni, és átvizik felnőtt korba, akkor általában őnáluk ezzel nem kell olyan mértékben foglalkozni. És valahogy én is áthoztam a gyerekkorból ezt az egészet, hogy középiskolába is futottam, de igazából mindig szerettem futni, és valahogy nem volt az, hogy most én évtizedig megállok, és akkor nem futok. Szerintem azoknál a felnőtt embereknél van probléma, akik mondjuk leálltak középiskolába, és akkor kimaradt egy 10-15 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, hogy most elkezdek futni. Ott teljesen ez kiesett. Kiesett ez a könnyed mozgás, ez a gyerekkorból beidegződött tökéletes talajfogás. Ezt lehet tanulni, vannak ezekre gyakorlatok, csak kitartó munkával lehet elsajátítani, egy automatizált folyamatot kell elérni, hogy te ezt automatikusan tud csinálni, és minél hosszabbakat futsz, annál inkább szükség van arra, hogy ezeket jól csináld, mert energiatakarékosan kell futni, és minél inkább energiatakarékosan tudsz futni, annál alacsonyabb lesz a pulzusod, annál könnyedébb, annál kevesebb sérülés fogsz majd elszenvedni. Úgyhogy valahogy én így tudnám magam lehinni ezzel kapcsolatban, hogy hoztam is, de gyakoroltam is.
Mit jelent az pontosan, hogy energiatakarékosan futni? Ez egy nagyon érdekes kifejezés.
Hát igazából képzeljük el, hogy szoktam elmesélni, hogy képzeljük el, hogy van egy óriás nagy gömb, meg egy óriás dobókocka. És ott állsz mögötte, elkezded a gömböt görgetni, vagy elkezded a dobókockát görgetni. És lehet, hogy mind a kettőt egy sebességgel el tudod görgetni, mert nagyon erős vagy, ugyanakkor, amikor a dobókockát görgeted, akkor ugye több energiára van szükséged, és hamarabb el fogsz fogyni. Míg a gömbnél sokkal tovább fogod tudni görgetni, és kevésbé fog téged megterhelni. Ugyanez a tested, meg a technika. Hogyha jó a technikád, akkor valószínű, hogy kevesebb energiával tovább tudod a testedet szállítani.
Azt szokták mondani, hogy az ilyen hosszabb távok, azok abszolút fejben dőlnek el. Nem tudom, te hogy látod ezt? Mennyire dől el tényleg ez fejben, vagy mondjuk mennyire kell hozzá a fizikális oldal?
Mind a kettő nagyon kell, szerintem a fizikális, meg a fejben is. Én abszolút az ember vagyok, amikor így meditatív állapotba kerülök, akkor nem szeretem, amikor odajönnek így kamerázni, kérdezősködni, vagy bármi, mert én valahol kilépek olyankor a testemből, ott hagyom is, és próbálok valamit megélni, vagy valahogy elfoglalni magam, vagy látni, hogy fogok célba érkezni. Ha még nagyon messze van a cél, akkor egy másik versenyre, hogy ott is nehéz volt, akkor is megcsináltam, vagy bármi olyan, ami segít abban a nehéz pillanatban, mert azért egy ilyen hosszú távnál, és nem csak az Ultra Balatonnál, ott van, hogy 5-6-7 órán keresztül is nehéz, és süt a nap, és fáj valami. Ugyanakkor nem elég mentálisan jó lenni, mert ha valaki nem készül fel, és nincsenek rendben az izomzatok, akkor a test az nem fogja elbírni ezt a mérhetetlen becsapódást. Ugye most arról beszélünk, hogy a testet folyamatosan oda csapjuk a talajhoz, és ott valaminek ezt az egészet el kell nyelnie, bírnia kell, tartani kell a csípőt, méhátizmok, hasizmok, comb, vádli, lazának kell lenni, és ha a test nincs megfelelően karbantartva és felkészítve, akkor valamikor el fog fogyni, és meg fog állni, mert nem lehet a végzetekig egy gyenge testet vinni.
Ha jelentkezik a fájdalom, te azon hogy lendülsz át mentálisan?
Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, valamilyen mentális dologgal szoktam átmenni rajta, de nagyon sokan azt mondják kívülről, hogy Tomi, te nagyon sok fájdalmat elbírsz. Szerintem így a mindennapi életben is azért vannak olyan dolgok, vagy olyan munkafolyamatok, amit meg kell oldani, vagy addig nem fekszek le, és szerintem én ezt már így kialakítottam a mindennapi életemben is, hogy bírni kell a fájdalmat, és valahogy ezt a sportba át tudtam vinni. De tényleg, ha itt ezt a részét meg kéne magyarázni, akkor fejben dől át, és fejben kell erősnek lenni, hogy átvészeljük.
És mondjuk 15 órán keresztül, nem tudom, tehát szoktál zenét hallgatni verseny közben, vagy podcastot, vagy bármit, sokan ugye ezzel ütik el az időt. Mentálisan hogy kezeled ezt a 15 órát?
Egyébként szoktam zenét hallgatni, edzés közben nagyon ritkán fülhallgatóval szoktam, de nagyon hamar elkezd idegesíteni, meg nyomni a fülemet. Tehát inkább, amikor rövidebb egy edzés, vagy nagyon gyors edzés van és nem tart sokáig, akkor hallgatok zenét, de most a frissítőmmel azt találtuk ki, aki szokott kísérni azért alkalmanként edzésre is, hogy egy ilyen kis hangszórót beteszünk a kosárba, és akkor megy a zene, az tök jó. De azért ott is van egy időszak, most is a Ultra Balatonon ment az edzés egy pár órát, de mondtuk mind a ketten, hogy kapcsoljuk ki, mert már most zavar. Tehát azért eljön az a pillanat, és az elején ment a zene, az első egyharmadba talán, onnantól kezdve semmi nem volt, és annyira jó volt csendben menni az utunkon, úgyhogy hogy ez a zenehallgatás néha jó, néha nem jó, most az elején jól esett, de utána már az is zavaró volt. Szeretem hallani, hogy veszem a levegőt, hogy körülöttem mondjuk valaki oda kiabál, vagy szurkol, és ezeket mind kizárja az ember.
Ezt a versenyt hogy építetted fel? Meg volt előre a terv, vagy menet közben azért kellett improvizálni és változtatni apró dolgokon?
Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy ez úgy cson nélkül lejött, hogy megbeszéltük, hogy milyen tempót szeretnék, és ha megnézzük ugye a platformon, ahol ezt az egészet lehetett követni, akkor nem az, hogy elindultunk mondjuk 4.35 körül, meg 4.30-as tempóba, és akkor voltak ilyen nagy meghalások, hanem hogy így ilyen negatív splitbe sikerült az egész, hogy a második 100 kilométer az még gyorsabb lett, mint az első. Ilyet még én sem csináltam soha, mióta az eszemet tudom, de azon belül is az utolsó 10, az még ilyen 4-10, 4-12-es iramok, aki fut azért, kérdeztem az elején is, az tudja, hogy az önmagában is úgymond elég jónak számít, de hogy még ott is maradt az egészbe. Az egésznek a felépítése nem voltak olyan különféle nagy, hogy mondjam, ilyen tervek. Én mindig egy 24 órás futáshoz szoktam így igazítani az egészet. Én az Ultra Balatont annak ellenére, hogy vannak benne szintek, nem tartom egy nagyon szintes versenynek. Én inkább egy 24 órás versenyhez szoktam viszonyítani, és akkor valahogy abból indulok ki, hogyha most 210 km vagy 209 sikerült így, akkor mit tudhatok 24 óra alatt? És a 24 órához próbáltam belőni, és a 24 órás időnek az én fejemben meglévő célt, azt akartam az Ultra Balatonon lefutni abból egy 200-at. Hogy valami ilyesmi volt.
Itt ugye már sötétben is futottatok, de mikor szeretsz jobban futni, nappal vagy sötétben?
Hát nappal, sötétben azért.
Mik a kihívások a sötétben?
Hát az, hogy jelesek. Ugye volt nekem tavasszal egy versenyem, az is egy Balaton kerülő verseny volt, csak 4 nap alatt kellett körbefutni, azt megelőzően 3-szor estem el, ugyanazért, mert sötétbe kellett futni, és ugye a kátyúk, vagy gyökér, kinövések, bármi, nem tudok annyira lazán futni, mert ugye mindig attól rettegek, hogy valamiből belelépek, és többször volt, hogy kiment a bokám. Ott feküdtem az úton sötétbe, felkeltem, hazabicegtem, másnapra jó, egy picit fáj, de azért tudtam edzeni. Ugyanakkor annyira kilazult a bokám, hogy ezen a versenyen is elestem, és összetörtem magam, és pont lefelé futottam. Tehát ezért ez az egyik félelmem, amiért nem szeretek sötétbe futni, meg nem is futok, hogyha annyira nem szükséges.
Neked volt bármilyen nagyon-nagyon extrém sérülésed? Ahogy említed, azért vannak esések, ami nyilván ilyen hosszú távokon érthető, de nagyon extrém sérülésed volt?
Futásból fakadó, hogy elesek, vagy ilyen fizikális, olyan nem volt, de olyan volt, hogy én régen katon voltam, ejtőernyőztem, és akkor úgy jött a gerincemnek elég nagy terhelés volt ezek az ugrások. 74 négyzetméteres ernyővel ugrottunk ki, 300 méterről, és ugye el lehet képzelni, hogy mekkorát ránt az emberen. És ott valamilyen szinten a gerincem, a csigolyámnál, ott történtek sérülések a 4 és 5-ös csigolyánál. És ezért is szükséges nekem az, hogy nagyon sokat erősítsek, mert ez a rengeteg becsapódás következtében ott azért ilyen kis kibolyhosulás következett be, és megnyomta az egyik idegszálat, ebből pedig lebénult az egyik lábon, ez kb. 3 éve volt, és akkor egy olyan, hát egy másfél-két hónapot nem tudtam jóformán menni, sem még a boltban sem, de utána egy gyógytornának köszönhetően teljesen felépültem, és azóta mondhatni, hogy tünetmentes ez az egész. Hát ha lehet mondani, akkor ez az én egyik gyenge pontom, de úgy futásban nem nagyon. Még volt egy Morton neuróma, az egy ilyen jóindulatú daganat, két lábúj között azt kellett kiműteni, de abból is elég hamar ki tudtam jönni.
Neked honnan jött a szerelem a futás iránt, hogy mondtad, katona is voltál? Nem tudom, honnan indult ez a, pláne az én ultrafutás a hosszabb távok?
Én gyerekkoromban is szerettem futni. Általános iskolás koromban ilyen kis köpszűs gyerek voltam, de annak ellenére tök jó ment a futás, és azért nyertem versenyeket középiskolában is, és valahogy így elsodródtam mindenfelé az életbe, de azért ez a hobbi futás, ez megmaradt, és én mindig szerettem volna visszatérni, de úgy, hogy azt már tényleg valóban, úgymond magas szinten tudjam csinálni, és ez mindig is ott volt valahol a fejemben. És amikor már volt lehetőségem, kicsit több időm volt, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor elkezdem, de úgy kezdem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon magas szintig fogom elvinni. És innentől kezdve nem volt megállás. Ahogy jöttek a sikerek, nagyobb siker, egyre magasabbra néztem, és ez így vitt magával ragadott, azóta pedig ilyen töretlenül egy percig nem gondolok arra, hogy én ebből kiszállnék, vagy más csinálnék.
Neked van edződ, vagy minden saját magadnak állítasz a tervet, akár mondjuk étkezést, minden, ami ezzel jár?
Igen, minden saját magamnak állítok össze. Régebben volt, még kezdetekkor, de azóta már hát egy 6-7 éve egyedül csinálok mindent.
A versenyen való étkezésről már beszéltünk, meg a kiegészítőkről, táplálékkiegészítőkről, frissítőkről, de alapvetően egyébként az étkezésre mennyire figyelsz, mert gondolom azért, hogy vissza kell táplálnod a testedet egy-egy ilyen hosszú táv után is.
Egyébként annyira nem táplálom vissza, mert most örülök, hogy egy kicsit leugrott egy pár kiló, nem mintha olyan sok lett volna.
Mennyi kilót veszítesz ilyenkor?
Hát most egy 4 kiló ment le. De nem is kilóban nézem, hanem amikor látok bizonyos testi jeleket, hogy gyerek hol látszódnak, itt a mellkasomnál, vagy a combomnál, akkor tudom, hogy jó az izomzat, és megmérem, hogy mennyi a különféle értékek, a testzsír, akkor tudom, hogy itt jó, és ilyenkor tudok egy gyorsabbat futni. Hétköznapokban már próbálok nagyon odafigyelni az étkezésre. Az az egésznek a titka, én úgy vélem, és most valamilyen szinten be is igazolódott, ugye főleg a két versenyt egymás után, ugye a regeneráció. Tehát milyen gyorsan tudsz felépülni egy ilyen nagy terhelésből. Ugye tudjuk, hogy építő, regeneráló élelmiszerek az egyik kulcsfontosságú szerepe az egésznek, illetve elhagyni azokat az élelmiszereket, amik hátráltatják ezt az egészet. Tehát próbálok ennek megfelelően is csak úgy vásárolni, és csak azt betenni a hűtőbe. De például elmegyek vendégségbe bárhová, akkor nem fogok senkit megsérteni, meg megeszem, meg szeretem, de hogyha magamnak kell ezt előállítani, vagy megvenni, akkor tényleg ezt az építő és regeneráló élelmiszereket szoktam, és nem a feldolgozott élelmiszereket enni.
És hetente mennyit edzel? Meg úgy említetted a regenerációt, mennyi időt szánsz mondjuk pihenésre, alvásra, mert az is fontos a testnek is.
Igen, hát a napi 2 edzés az utóbbi időben megvolt, de van, amikor rámegyek a napi 3 edzésre, és mondjuk egy valamilyen erősítő edzés, vagy még biciklizést beiktatok. Ez 5-6 órát azért elvesz a mindennapjaimból, a pihenés pedig, hogy éppen sikerül, de azért próbálom az 8-10 órát pihenni. De van egy kutyám, aki gyakorlatilag minden reggel 5:30-kor költ, hogy adjak neki enni, úgyhogy nagyon ez a 5:30-tól már csak úgy van, immellámmal tudok visszafeküdni, pihenni, úgyhogy valahogy nekem ott véget ér, és úgy kell időzítenem, hogy addig én le tudjak feküdni időben.
Van olyan verseny, ami még bakancslista, vagy mondjuk akár időeredmény? Milyen célokat tűztél ki még erre az idei évre?
Jaj, van bizony, nagyon is van. Én még mindig azt gondolom, hogy az utamnak az elején vagyok. Tehát ezt 2 éve is elmondtam, akkor sem nagyon hitték. Most ide évben lesz egy Badwater nevezetű verseny, ez ugye Kaliforniában van. Ezt világ egyik legerősebb versenyének hívják, Kaliforniában halálvölgybe kell futni, 217 kilométer, tengerszint alatt 85 méterrel indul, és 2500 méterre kell felfutni. Azt mondják, hogy több cipő is el tud kopni, ugye itt megvan a világon csak 100 embert választanak ki az egészre, be kell adni egy kérvényt eredményektől, ugye 100 induló van az egészen, itt külön meg van határozva, hogy milyen csapat, milyen emberek, milyen busz, mennyi jeget kell vinni magaddal, egy ember folyamatosan azon dolgozik, hogy téged hűtsön, mert akár a 70-80 fokot is el tudja érni a hőmérséklet, és ugye ez a Kaliforniában, a halálvölgyben, vagy ott fog lenni az egész verseny. Ez egy hatalmas nagy bakancslistám volt, most már le tudtam adni, a nevezést el is fogadták, illetve megint el fogok menni a spártatlonra, ugye Athéntó spártaikkal futni 246 km, ezt már egyszer megnyertem, és még ott vannak ezek a körözős versenyek, ami 100 km, 12 óra, 24 óra, ott szeretnék azért magyar csúcsokat még javítani rajtuk.
Aki most kezdené a futást, vagy tényleg mondjuk hasonló célokat szeretne kitűzni, mit tanácsolnál azoknak?
Hát, amit a legtöbb ember vagy edző, hogy a fokozatosság. Én is nagyon sokat találkozok azzal, hogy épp, hogy elkezdünk futni, és akkor már a távolságokat nézzük. Az, hogy legyenek meg azok a lépcsőfokok, és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Ferencváros 25-ször az a Alegerszeg másodszor lett a labdarúgó magyar kupa győztese. Alakul az új országgyűlés, többnyire napos lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Csak nem 50 ezer néző előtt rendezik ma a labdarúgó magyar kupa döntőjét, amelyben a sorozatban harmadszor fináléba jutó Ferencváros az Alegerszeg ellen lép pályára a Puskás Arénában. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A címvédő Szolnok és a Falkó játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falkó, Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV előre ellen a férfi röplabda extra liga döntőjének harmadik összecsapásán. Ezzel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelmét tartó párharcban. És a somogyi csapat kedden hazai környezetben megszerezheti a bajnoki címet. Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A bajnokok ligája négyes döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése, a tanácskozást Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Még ma miniszterelnökké választják Magyar Pétert, a választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy már az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt. 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős Lendő miniszter a Facebook oldalán. Tarz Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Hozzátette, Magyarország számára pedig a békés építkezés kezdetét jelenti. Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat szeretne ápolni. A Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri az új kormányfőt, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, a leendő magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Bakta Lóránt házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A futárok Bakta Lóránt házára tartottak, ahol a társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A rajtaütéseken elfogták a drogbeszerzését és a szervezett tevékenységét irányító férfit, és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is.
Közlekedés.
Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok, és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
Időjárás.
Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok. A szél időnként megélénkül, délután 21-27, késő este 13 és 18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ne legyél gyáva, sosem nézd hátra, a szíved súgja, az otthon visszavár.
a lelked mélyén úgy is érzed, összeköt minket egy képlet, bárhol jár.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 évű Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez még csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljöttünk mindenhova.
Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell, hogy mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
Igen, 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 tehát hogy az...
Na most is 190 centi, vagy ha jól...
Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
magasabb
csökken.
Nem lesz-e?
Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
De szóval magas volt egy gyerekként.
Igen, igen, igen. És
a vízilabdát szerettem.
És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyám a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
Az egykori kapus Balogh Tibor, tehát abszolút, kapus volt, igen. Ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
Abszolút, igen. Így van. És
megszeretted te rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak, vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
Abszolút, abszolút.
Tehát, hogy ilyen tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás, és hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szoros válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont a hátvédként akár komoly eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, hogy ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balázst összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
87 és 93 között Újpest, ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaújváros legyél, és ahogy én itt a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaújvárosból, mint ahogy Széli Viktor is még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros, Újpest, de a Fehérvár, Dunaújváros, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balog Tibivel együtt átment Újpestre.
Irány a Megyeri út.
Abszolút, igen.
Még mindig nyitott pálya.
Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaújvárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt, és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaújvárosban azt mondták, hogy szívesen látnak, és akkor...
Gondolom felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
Illetve ugye a válogatottban természetesen...
Utánpótlás korosztályos válogatottban
találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaújvárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak, és ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott
ez mit jelent?
Mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát, hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi hát harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
Ilyenkor a dac, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert ez azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godot és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
Hány szezon vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát annyidig bizonyítottatok, hogy már Kercsó Árpád meg más sem tudott máshova tenni benneteket, mint mondjuk az elejére, azért maradjunk, hogy első két sor számít ugye az erős sornak, akár a, hát főleg a csatársorban, de a védőknél is.
Pontos számokra én így nem emlékszem, tehát nyilván az, hogy hány mérkőzés az...
Azt hagyjuk, de mondjuk, hogy ez fél év, egy év.
Amire így emlékszem visszagondolva, az az, hogy azért két évvel később, ugye mi bajnokok lettünk, a Ferencvárost vertük a Budapest Sportarénában, és addigra, bár előbb mondtam, nem szeretem, de mégis újra említem, a harmadik sorra sikerült magunkat fölverekedni. Ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor. És hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és a Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gól királya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és így ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre sikerült magunkat beverekedni, hogy folyamatosan játszó játékosok legyünk, és akkor utána hát bizonyítani meg, ez egy olyan dolog, hogy az folyamatosan mindig kell, de mondjuk még egy év volt, amikor sikerült ezt bebizonyítani, hogy mi igenis olyan srácok vagyunk, akiket nem jó ötlet kihagyni.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, nem, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe, az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
Így van, ez volt az első világbajnokság. És hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is, tehát hogy számomra legalább akkora siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
Az volt 1998-ban.
Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán Kína. Megkezdődött ez a divízió egy perás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
ez 2000-ben,
és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
Igen, igen, de ugye
ők ez akartak, vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg igen. jöttetek alulról.
Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
Kiki meccset, az utolsó meccset?
Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
Tehát ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
azóta nem estek ki a
Dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk. De hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
Abszolút, abszolút. Igen, tehát hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
igen,
élmények.
Igen, 4000 az már szerintem tiltott, tehát
azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
És egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
Abszolút. És hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresni valónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon, kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
Annyival gyorsabbak.
Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval nem egy kellemes emlék.
Nem, az nem egy kellemes emlék.
Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
Jégkorunkban azért nehéz.
Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván. És akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a, nem tudom, a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk, az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
megszállták a magyarokat.
40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
Ifjú Bocskai Gábor halála.
Abszolút.
Egy hónappal a VB előtt.
Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos... annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint benn maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. Nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elitet, a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott és az olimpia az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció. Ahhoz szerintem már NHL játékosok kellenének, és az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás. Volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
Igen. Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
Minél többet megfelelő... ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
a 2009-es.
Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros teljes...
Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségi kapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szívási Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg már nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
Csak mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit Mi 10-ből 10-szer megvernénk.
Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak legutóbb.
Ez is érmesek voltak tavaly szerintem.
Így van. Tehát ugye, hogy egészen igen. A Svájc, nem, USA-Dánia döntő volt konkrétan.
Azért mondom, tehát hogy és akkor értem, igen, nem tudom, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a divegyába, de hát, hogy
azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
Így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
Így van.
Van velünk egy csoportba.
Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak, olimpiai selejtezőn és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
hát a szlovákok ott biztos.
Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
Nem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első ebben a szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból a fehérvári kalandból? Már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye a talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre, és hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól, kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt. Tehát, hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.
Két dolog még, amit nem kérdeztem. Mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol? Voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg. Tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van, utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó, de ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam, és összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
És akkor szakítottál a jégkoronggal, ezzel a világgal?
Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám, ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam, de mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egyelőre úgy érzem, ahogy már korábban említettem is a családom vonatkozásában, hogy szerintem most én megtaláltam a helyem, és így jól érzem magam, és igyekszem olyan dolgokra időt szánni, amire a sportolói pályafutásom során nem tudtam, vagy ahogy említettem, hátrébb kellett sorolnom, és kevesebb időt tudtam rászánni.
Tehát például elmenni a családdal, akkor három fős kis, nem tudom, kirándulni szoktatok-e?
Abszolút. Igen. Tehát szerintem egy jó példa, ugye nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
Mert és hogy akkor jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy, mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy? Hát mondom, ráérek 24-én is, 25-én is, meg 26-án is. Mondjátok, hogy csináljuk, mikor, hova menjünk, és szerintem ez tökéletesen tükrözi a különbséget. Nyilván ez mindenre igaz. Legyen szó csak arról, hogy nem tudom, a barátaimmal megnézzük-e a A-csoportos világbajnokság mérkőzését.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól, a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották, itt a Nemzeti Sportrádióban. Virányi Zsolt búcsúzik.
Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod, de nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, tartson örökké!
az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to a
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újratöltött című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Nick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott. És elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyör neve is szerepelt, előbbi 3. és 1., utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesítette az írás tartalmával.
Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az úszószövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, Egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények volt. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem azt akart mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondta, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
Ág Olivér, Batházi István, Czere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Czere Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszéltnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetség, be is érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Czere Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket, és hát megjegyzem, volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett, de ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sport sajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Huza József főtitkárt meg is szólaltatta.
Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idén utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadár című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sportközeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor, és ennek is öröm, akkor lemondom.
Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
Hát ha én meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
Ez most hivatalos bejelentés?
Hát mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többleterényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annul lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József, a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-ágyas szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céghez zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
Mi az, ami bánt, szólj, ne bánj.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyártás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovatvezetőjét hallják.
Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkát. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül. A nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási ügyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkuleszkút, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor, Nyágúj Kergely.
Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpa Pistán ismerteti önökkel.
Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpa Pistánt hallják.
Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
Igen.
Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
Rám tetszik gondolni?
Miért? Ön lenne az?
Kinek dolgozik? Megvették?
Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
Miért? Van eladó?
Ha nincs, akkor szerezzen. Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
Én ilyet nem mondtam.
Hát akkor...
Ezért baromság ez az egész.
Mit tetszett mondani?
Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnök egy Árfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Róza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis edzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkérje egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére. A 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Róza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Ami az ügy utó életét illeti, Róza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Róza Józsefet 90 000, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 000 forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elég elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
Kunce Gábor a jegyzőkönyv hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
Az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amely a lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazinműsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyvhamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutómunka, Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ruhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!